This one by Mattingly. Oh, hang on to the roof. Goodbye, home run, Don Mattingly.
Swung on and hit in the air to deep right. That ball is high. It is far. It is gone. Bernie goes boom. He hits a three-run home run to right field with two out in the eighth. A three-run dinger. And the Yankees take an 8-5 lead.
Swung on a drill deep to right field. There it goes. See ya. Into the upper deck. David Justice with a three-run home run. And the Yankees have come all the way back. They lead 6-4. Get your tokens ready. You might be boarding the subway. Oh, what a big home run for David Justice.
They're going to wave him around. The crowd misses a cutoff, man. Shot into the plate. Chanting Paul O'Neill's name.
Well, still six outs to go. Sean pops it up. He ran right into
the catcher. What a catch!
And what
Did
a
you see that?
Play by Jorge Posada with his bare hand.
That was unbelievable.
The baseball.
Figgins backed him off. They got tangled up. Jorge Posada dropped his glove and he made a catch barehanded. I've never seen that before.
Swisher skies one into center. Back at the wall. This ball is off the wall. One run scores. It'll be Nunez. Jeter right behind him. And with that, the Yankees have taken the lead. Down 9-0. They lead it in the eighth, 10-9.
Judge hits one to center field and deep. Going back,
Love
Kiermaier.
It.
Turning, looking. See ya. A monster home run. Back-to-back home runs by the Baby Bombers.
Center field. Sanchez is watching. This ball's flying. Three-run blast out of Fenway Park. All the way out.
Rebell sets and deals. Strike three. Ball game over. Yankees win. And it's perfect because the greatest closer in history now has the most saves in history.
First at bat of the game.
And there's a fly ball deep to left. It's on its way. There it goes.
Sziasztok, ez itt a New York Yankees Hungary és a Yankee Ház a podcastjének a 74. adása. Témánk továbbra is a New York Yankees, főleg valamint az MLB. Mikrofonnál DS.
Mike.
És B.
Sziasztok.
Kisebb kihagyás után nagyon sok szeretettel üdvözöljük ismét hallgatóinkat. Kinek ajánljátok a 74. adást, srácok?
Kezdjétek ti, mert az enyém az baseballtól nem, vagy a baseball az nem fog annyira kapcsolódni.
A baseball az az enyémhez sem. Egészen friss eseménynek ajánlom a Colorado Avalanche Stanley Cupa győzelmének. Annyira nem rajongok az Avalanche-t, de ez a csapat elég sok szimpatikus játékosra rendelkezik, úgyhogy szurkoltam nekik.
Mi a kapcsolat? Megnyerjék.
Semmi. Tegnap nyerték meg, vagy ma hajnalban, úgyhogy...
Ja, jó.
Este a sötétbe rárántanán.
Jó, ez olyan szörnyű volt.
Én is NHL vizeken maradnék, vagy jegeken, és én viszont kicsit hazabeszélve a New York Rangers kapusának, Igor Shesztyorkinnak ajánlanám, aki behúzta teljesen megérdemelten a legjobb kapusnak járó Vezina trófeát, és innen is gratulálok neki, és Igor!
Hát most itt volt kicsi gömbölyű labda, volt korong, most lesz tojáslabda. Én egy korábbi NFL játékosnak, a Green Bay Packers DE, illetve D-linemanének ajánlom, Aaron Capmannek, aki hát ebben a messzámban már, mint a 74-esben játszott a Packersben 7 évig.
Csapjunk is bele akkor a előző heti meccsekbe, amikről ugye kicsit elmaradtunk. Legutóbb ott fejeztük be kettesben B-vel, hogy Tampa Bay Rays elleni szériát, illetve az azt követő szériákat tippeltük meg, illetve harangoztuk be egy picit. És hát kérlek, B, mondd el, hogy hogy sikerült a tippjáték az előző adásban.
Teljes mértékben igazad lett, mert azt mondtad, hogy hát jól lenne söpörni, vagy söpörni fogjuk a részt. Én meghúztam a számot, hogy elszaladt velünk a ló, és lásd csodát, söpörtük a részt. 3-ból 3 meccset nyertünk. 3 nagyon szoros mérkőzésről volt szó, és a szerzett pontarány az 8-4 volt nekünk. Szóval tényleg 3 meccsen összesen mi 8 pontot, de ez 4 pontot szerzett, úgyhogy ez el is mond mindent a dobó szekciókról. Az első meccsen rögtön Corey Kluber és Gerrit Cole dobópárbaját láthattuk, de mind a ketten 6 inninget dobtak le, és nem engedtek pontot, illetve kiérdemelt pontot, mert Kluberről hoztunk 2 runt, de az 2 védekezés hibának köszönhetően szereztük. És Coltól meg azért volt nagyon biztató ez a start, mert ezt megelőző kezdésén 5 homerunt ütöttek róla, egy karrierje legrosszabb startja volt, úgyhogy elég hamar sikerült összekapnia magát, szerencsére. Aztán a második meccsre érkezett könnyűnek, mert ott Shane McClanahan állt a dombra a részből, ami ilyen fontosabb pillanat a meccsre, az Kyle Higashioka 3 pontos hazafutása róla. És aztán a harmadik meccsen pedig úgy volt, hogy Severino kezd, de őt Covid listára tettük, úgyhogy egy ilyen hirtelen összetákolt dobóbrigád lépett pályára a harmadik meccsen. Clark Schmidt, Ryan Weber, Rob Marinaccio és Mike King viszont összeálltak, megidézték bolygó kapitányát, és összesen egy pontot engedtek a Rays-nek. Szerintem mindenki tántott szája, bámulta ezt a meccset, és 2-1-re sikerült nyerni, mert Anthony Rizzo a 9-ben ütött egy walk-off homert, és Zsinórban ez volt a 14. hazai győzelmünk. Úgyhogy tés, neked lett igazad, és söpörtük a rájákat.
Yeah.
A Rizzo mágia folytatódott a Chiefs elleni szériában is, ahol is 2-1 lett az összesített eredmény a széria végén. És hát lássuk a legfontosabb pillanatokat. A 8 pontos 5. inning az első meccsen, amit érdemes kiemelni, és itt volt az a bizonyos magic. Rizzo ugyanis Grand Slamet vágott, Stanton, Lemieux és Gallo pedig szintén vágtak 1-1-1-1 hazafutást, míg a végeredmény 12-3 lett, és ezzel legyaláztuk a Jays-t. Aztán Tyone vezetésével nulláztuk őket a második meccsen, Hicks ütött 3 pontos duplát, 9. győzelem volt ez Zsinórban. Hát aztán egy ritka leolvadás a bullpentől a harmadik meccsen. 5-tel vezettünk, de végül 10-9-re kikaptunk. Fogtam is a fejem, meg csak kapkodtam, hogy mi is történik most. De az ütősor remekelt, 5 hazafutást is szereztünk. Úgyhogy azért itt volt némi vigasz.
Ez már túl nagyon szép, hogy igaz legyen meccset volna.
Nagyon rossz volt azt nézni, egyébként a 8-3-ról leadtuk az 5 pontos előnyt.
És egy kis csontot.
Igen, dobtunk Torontónak. És aztán ismét a Tampa Bay Rays volt az ellenfél, azonban már idegenben. 2-1-re behoztuk ezt a szériát is, és csak jelezném, hogy mind a 3 szériát tökéletesen eltaláltam ezzel a 3-0-2-1-2-1-jel, tehát büszke vagyok magamra.
mi is büszkék vagyunk rá, csak itt van.
Igyekszem. Rays elleni 2-1-es győzelem nagyon szoros volt, mert mint a 2-1-es széria győzelem. A pontarány 13-11 lett a Yankees javára, tehát mind a 3 meccsen volt izgulnivaló. Gerrit Cole 8. játék részig az első meccsen egy no-hitter dobott. Ugye 7 teljes inning, és még egy kiejtés után cserélték őt le. 1 találatot engedett összesen, illetve egy pontot, három sétát és 12 strikeoutot osztott ki, és ez volt az 50. győzelmünk. Ami még érdekes volt ebben, hogy Clay Holmes rengeteg idő után újra feladott egy pontot. Ugye már Mariano Rivera által felállított pont nélküli rekordokat döntögetett konkrétan, aztán végül is neki is kifulladt egy picit a dolog, de hát azóta megint jó szerencsére. Illetve Anthony Rizzo az előző 5 meccsén 4 hazafutást vágott ezzel az itteni első meccsel egybevéve. A másodikban nem volt ilyen szerencsénk, Isaac Paredes 3 hazafutása elintézett minket, és az ütősorunk csak 5 base hitre volt jó, viszont így is csak egy ponttal kaptunk ki, tehát nagyon kevésen múlt, hogy Paredes parádés ütései kárba vesszenek, de hát sajnos nem sikerült fordítani. Nem úgy a harmadik mérkőzésen, ahol 4-1-ről tudtuk megtenni ezt. Judge 2 hazafutást vágott, és aztán a 8. Jose Trevino ütötte be a győztes homért. Ezzel 2-1-re lezúztuk a rájákat a trobban.
Az volt a vicces, hogy ezen a meccsen is vágott egy home run Paredes, és így volt neki 8 vagy 9 a szezonban, és ahol olvastam, hogy ezzel több home runja van, mint mondjuk Freddie Freemannek, vagy egy-két ilyen nagyobb nevű játékosnak, akik gyengén indították a szezont ilyen hazafutás szempontból. Úgyhogy szépen megkaptuk. Hát a Rays-nél azért ez nem meglepő, nem, hogy mindig van egy ember, aki...
És igen, mindig találnak valakit, aki minket így touchra tud tenni.
Vagy a midobot találnak egy embert, akit nagyjá tehetne.
Igen, ez a jó hozzáállás, igazad van. Egyes mértékben a Michael értek egyet.
Igen, és ugye ezután a 3 széria után mindenki elég nagy önbizalommal várta a Houston Astros elleni 4 meccses szériát, most hétvégén volt, és hát nem tudom, hegyek völgyek, többszöri szívinfarktus, mégiscsak szar ez a csapat 2021-hez hasonló, nem tudom hányféle érzelmet éltünk át itt a hétvégén, de végül döntetlenre hoztuk a szériát, és ha jól emlékszem, akkor egyetlen pillanatig sem vezettünk a 4 meccsen. És úgy húztunk be 2 győzelmet. Hát rögtön az első egy ilyen óriási élmény, egy cunami volt. Egy giga nagy comebacket hoztunk össze, 6-3-ra vezetett az Astros. Aztán Aaron Hicks ágott egy elképesztő egyenlítő 3 pontos hazafutást 9. alján.
Ti is Hicks-től vártátok, ugye ezt?
Nekem az volt a vicces egyébként ebben, hogy én pont kb. Nem is tudom, hogy a 9. a tetején ébredtem föl hajnalban, és hát ugye Irreflexből megnyitottam a ilyen kis oldalán a game day-t, hogy hogy állunk, és akkor még ment 3-mal az Astros, és kiestek ugye, és akkor nem tudtam még visszaaludni, mondom, ránézek akkor a 9. aljára, most már azt megvárom. És akkor így a game day-en nézem, és akkor első emberünk séta, második emberünk séta, na hát mondom, most már lövök egy streamet, mert itt akkor ezek szerint lehet még valami keresni valónk. És elindult a stream, és a következő, talán onnantól a második dobást Hicks kivágta a francba, és így onnantól kezdve nem volt alvás, tehát onnantól már úgy mondom vele, hogy akármi történik, ezt kiszurkolom, de hát akkora érzelmi sok volt ez így, főleg utána, hogy Judge-val meg is nyertük, ugye, Judge ütésével. Ez így kész, hát én teljesen nem is tudtam visszaaludni utána már.
Kicsit ilyen régi, ilyen kis stadium hangulat volt, így Hicks homránjánál.
Nagyon, igen, nagyon-nagyon jó volt hallani.
És ugye aztán, ahogy említetted, Judge ütött egy walk-off szimplát, és ezzel nyertünk 7-6-ra, és ha jól emlékszem, akkor ugye másnapra volt kiírva, vagy 2 napra rá Judge-nak az arbitrációs meghallgatása a fizetéséről.
Szerintem valahogy másnap talán még a Verlander elleni.
Úgyhogy jelzett még egy utolsót a vezetőségnek, hogy show me the money. Úgyhogy hát Hicks home run-ját szerintem elég sokáig fogjuk emlegetni. Ugye, nagyon jó képek is voltak róla ilyen neten. Nem tudom, még felénél vagyunk, de az év fénypontja, vagy egyik fénypontja, ez Hicks home run nekem.
Főleg Hicksnek.
Nem is tudta, hogy reagálja le.
Szerintem ez egy nyomott egy óriási damn!
Motherfucker!
Ja, igen. Szerintem kemény volt.
Ja, dobja az ütőt, kinéz a kispadra. Damn!
Itt a Friday-ba.
Igen, igen, ez kül meg Krisztaker. Hogy hívják Krisztaker? Igen. Ja, de vicces volt egyébként, hogy Stanton volt kettesen, és akkor ugye a visszajátszásból lehet látni, hogy ahogy Hicks elüti, és Stanton is egyből vágta, hogy mi van, és akkor így mind a két kezét föltéve, mint valami, nem tudom, kisgyerek a grundon, így örülve kezdett el futni hármas felé. Nagyon jó volt látni ezt, hogy így egyben van ez a csapat.
Igen, de Hicksnél is, hogy így eltalálta, hogy ilyen fél másodpercben látszott, hogy na, akkor még kiengedi az ütőt, de abban a pillanatban tudta, és így eldobta, hogy...
Igen.
Akkor ez viszontlátásra. És akkor ezután másnap Justin Verlander ránk húzta a vizes lepedőt, szokás szerint. Hát alázott minket, ha mondhatom így, 3-1-re nyert az Astros. Igazából nem volt esélyünk.
Hát amikor beállt a bullpen, akkor volt egy kis reménysugár, hogy hát ha ott nem is tudom, 8-ba talán volt lehetőségünk az egyenlítésre, de...
Fölkészítünk hát meccsre, hogy majd ott.
Igen, hát a Verlander ellen itt szerintem mindenki elengedte, hogy az van csoda folytán lehet csak meg. Aztán jött a szombati parádé, ugye a Astros egy kombinált no-hittert dobott ellenünk.
Erről olvashattok a strikeout.blog.hu-n.
Igen. Hát említsük meg, Christian Javier volt a kezdődobó, élete legjobb startját produkálta, de igazából nem is nagyon volt esélyünk pészített szerezni, tehát ilyen óriási védekezésre sem nagyon emlékszem az Astros-tól. A Donaldson volt, akinek volt egy sétája, meg aztán egy errorból élt ki, meg még a végén volt két sétánk.
Azt hiszem, igen.
Igen, Neris ott egészen kalandossá tette a végét, meg a home plate umpire, mert kettő ugyanolyan dobást nál az egyiket strike-nak mondta, a másikat ballnak. Na mindegy, menjük is tovább kombinált no-hitter, ezt is
felírhatjuk.
Ez legyen a legnagyobb örömük a szezonban.
Igen.
Majd elmondhatják, hogy a későbbi bajnokot no-hittelték. Igen, és ez volt, hogy ilyen kis történetek, a 8. elszenvedett no-hitter egyébként. Tehát nem egy valami túl gyakori dolog, és a legutolsó az 2003-ban épp az Astros ellen egy ugyanilyen kombinált, csak akkor 6 dobó volt, akik nem bírtak magukkal.
És ha jól emlékszel, akkor előtte meg 1958-ban volt.
Valahol nagyon, igen, valahol 50-es évek. Igen, igen, igen.
Még az, aki az 50-es években no-hittelte ilyen kis, az
parázs. Ez meg is értemelte, igen.
Az 58. szeptember 20.
Valami nagyon nagy másnaposság lehetett szerintem a dologban.
Baltimore Orioles! Geniális.
Akkor ez egy intraszquad mérkőzés volt.
Csak ő Robinak dobjuk megint egy sokat emlegetett csontot.
Na de aztán jött a vasárnapi, ugye a negyedik mérkőzés, és tovább folytatódott a szenvedés. Olyannyira, hogy már a közvetítésben is Michael Kay-ék mondogatták, hogy hát olyan még nem volt a történelemben, hogy kétszer egymás után no-hitter szenvedjen el valaki. Ugye olyan volt, hogy első nap no-hitter, aztán duplafejű, és a duplafejű második meccsén volt no-hitter.
Zseniális.
De aztán a 7. inningben Stanton megtörte a jeget, és még mindig vezetett 3-1-re az Astros, amikor a 8. alján DJ LeMahieu 2 outnál, 2 strike-nál vágott egy nagyon-nagyon szép kis kétpontos homerunt. Aztán a 9. megnyerhettük volna a meccset, de hát én nem tudom, Gleyber Torres mit csinált. Ja, a 3. bázison rosszul fordult vissza, aláfordult a bokája, úgyhogy double play lett belőle.
Hát az is egy komoly érzelmi hullámvasút volt ennek a meccsnek a vége egyébként. És az egész meccs tulajdonképpen.
Igen, mert aztán a 11. inningben elég nagy bajba kerültünk, de Mike King óriási kimenekülést produkált.
Mi volt nevéhez?
Igen. És aztán jött Judge, és ütött egy Walk-off 3 pontos home run-t. amivel megnyertük a meccset, és ugye 2-2 lett a széria, és hát ha már érzelmi hullámvasút, akkor a nem tudom, ez a tizedik inning, ez még nem tudom, kinek bírja a szíve. Jó, hogy nem öt meccses ez a széria, mert már még egy meccset nem biztos, hogy kibírnánk.
Hát meg az egész, hát onnantól már, hogy ugye DJ kiegyenlített, csak a 9. megnyerhettük volna, csak ez a Hicks ráment a biztos strikeoutra, Torres meg maga alá fordul, és így nem elég, hogy kidobják hármason, ugye előtte volt egy double steal neki, vagyis hát ellopta kettest, aztán a catcher annyira faszán dobta ki a centerfieldre a labdát, hogy hármasra is át tudott jutni. És utána így ott van egy karnyújtásnyira a győzelem, és erre kifordul a bokája. És akkor még nem csak az, hogy nem nyerjük meg a meccset, de még lehet izgulni is. Aztán azóta már kiderült, hogy szerencsére csak egy nagyon enyhe bokaficam, vagy bokahúzódás, vagy valami. De remélhetőleg hamar látjuk újra Gleybert a pályán.
Meg eleve az, hogy a 7. még azt beszéljük a közvetítésben, és azt olvasod a Twitteren, hogy az új egy újabb no-hitter.
Igen. Igen.
Aztán a 11. behúzott.
Igen, és
egyébként... Sadesu Stanton meg kivágta a Monument Parkot, mert szerintem annyira dühös volt.
De az volt a röhely az egészben, hogy nem is volt, olyan volt, mintha nem is lenne erő a mozdulatban, tehát így, csak így előre tette a kezeit konkrétan, és a labda az meg ilyen sikítva repült egyenesen.
Jó, de ha Stanton megpöcköli a válladat, akkor is kínáig repülsz, tehát... Hogy...
Hát ez az, milyen erő lehet ebben az emberben, basszus, tehát beteg. Nagyon kész.
És akkor, ha jól számolom, akkor 9-4-jel zártuk ezt a igen erős két hetet.
Igen, 9-4 lett ez a 4 széria. Hát figyelj, azt nézzük, hogy 3 csoport ellenfél plusz egy Astros, ez egy gyönyörű, szép teljesítmény. És az igazságosság nevében, tehát B pedig a Houston elleni szériát tippelte meg titok jól 2-2-re, ott én 3-1-et mondtam nekünk az előző heti adásban.
Szakértők vagyunk.
Így. És kis érdekesség egyébként még, vagy adalék ehhez a legutolsó mérkőzéshez. Ugye a Yankees olyan meccseken, amikor 5 vagy kevesebb találatot ér el a csapat, 6 győzelemmel és 6 vereséggel áll jelenleg. Ők az egyetlen olyan csapat az egész ligában, akik ilyen esetekben nem vesztes győzelem-vereség mutatóval állnak. Tehát mi legalább egy igazságos döntetlenre kihozzuk azt, hogyha nem is megy az ütés. Illetve Aaron Judge lett az első olyan Yankee a csapat egész történelmében, aki egy szezonon belül többször is 3 pontos walk-off home run tudott ütni. Ez a leghaszontalanabb statisztika ever szerintem.
De ezt is meg tudja mutatni.
Igen, majd fizetési csekkén majd. Lehet, hogy egy plusz 0-át megér majd.
Jó mutatom a TV-ben.
Nekem is eszembe jutott, hogy a tegnapi közvetítésből, így, hogy Holmesról ütöttek pontot, Ryan Stanek volt az a ügyver, akinek a leghosszabb ilyen pont nélküli sorozata volt. Top 5-öt mutatták, és benne volt Seth Martinez is, és most azt hiszem Lemehi ütötte róla a home run-t, vagy Judge, nem emlékszem pontosan, úgyhogy Stanek volt, aki majdnem oda kakált a dombra a 9. Úgyhogy amikor így mutatták ezt a statisztikát, akkor is fogtam a fejem, hogy jó, hát akkor ennek annyi, és végülis ezt a két ilyen jó formában lévő cseredobbót csapkodtuk, megsétáltuk.
Ja.
Szóval elsétáltuk őket. Aaron Judge, ha már róla volt szó, a sütibíró megkapta a 19 millió dollárt az idei évre, ugyanis a vezetőség még az arbitrációs meghallgatás előtt megegyezett a játékossal a fizetésében, úgyhogy ennyit fog keresni ebben az évben.
Június elején a Detroit Tigers elleni széria közben kénytelenek voltunk AAA-be beleküldeni Miguel Andujart, mivel ugye Giancarlo Stanton visszatért. Hogy?
Kénytelenek, azt mondod, hogy...
Hát mert ugye Giancarlo Stanton visszatért a sérült listáról.
Ez hülye hangzik, hogy Stanton mellett.
Kellett a hely sajnos. Viszont Kismigi nem fogadta túl jól a hírt, és már nem először kért cserét állítólag Aaron Boone menedzser úrtól, aki meg lenyilatkozta, hogy hát nagyon fontos része Andújar a csapatnak. És
nélküle nem megy ez a gép, ez a...
Igen, és egyelőre maradjon a picsáján triplában.
Ez az, amikor három frizer robotként a gép mellett, és elhitetik veled, hogy nagyon fontos vagy, és te elhiszed. Bocsi, Andújar!
Ja, azt tudjátok, mit jelent, ha azt mondja Boone, hogy nagyon fontos láncszem a csapatnak, hogy el fogjuk cserélni.
Valószínűleg két héten belül már máshol fog játszani.
Igen. Hát, igen. És ugye említettük már a Tampa Bay Rays elleni első szériánál, hogy pár napra Severino a Covid volt ebből nagyobb probléma, hogy a viszont az ő helyére felhívtuk Ryan Webert, aki remekelt is a Rays ellen. Aztán Severino visszatérésével viszont ki kellett rakni a keretből. Ő aztán a szabad ügynök státuszt választotta, de végül egy új kisligás szerződésre maradt a csapatnál. Őszintén igazából nekem így ez a neve is tök ismeretlen volt, de elég jó kis 3,2 inninget rakott be a közösbe, úgyhogy örülök, hogy visszahoztuk.
Igen, ő hasznos lehet még a jövőben is, hogyha le kell ugrani vészkapusként.
Aztán erősítették egy kicsit a Triple A Scranton-t is, ugyanis némi készpénzért cserébe megszereztük a, hát az egyes védőként, illetve külső védőként is bevethető Jake Bowers a Cincinnati Reds-ből, aki tehát egyből ment Scrantonba.
Ezen kívül is zajlik az élet a kisligákban. Bowers mellett ugyanis egy másik veterán is érkezett Scrantonba, méghozzá az infielden bevethető Chris Owings kapott minor ligás szerződést tőlünk, valamint az outfielder Ender Inciarte távozott a csapattól, és aláírt a New York Metshez kisligás szerződéssel.
Inciarte meg itt volt nálunk.
Hát. Ja. És akkor a New York Mets kisligás csapatához ment, már mint úgy értem, hogy a New York Mets a kisligás csapat.
Ő úgy emlékszem, hogy rohadt gyors volt egyébként fénykorában, nem? Volt benne...
Volt, igen. Volt benne kakaó.
Remélem, nem tőlem nem vártak meg erősítést, vagy zápolatot.
De bíztam abban, hogy rászáfolsz, vagy legalább egyet értesz.
Hát igen, ő meg a tesója a Inciarte. Egyikükön mindig ilyen piros mellény volt a másikon, meg kék nyakként, csokor nyakként.
Jézus
Mária. És viszont az minden elmond. Presley pedig a most az életrajzi filmében énekli majd neki, hogy Love Me Ender. Abba hagytam.
Elsősor tudott te abba hagyni. Show must go. Mi az más film?
Na és akkor még egy hír, hogy Albert Abreu visszatért a csapathoz, de Ninja Cashman ismét lecsapott, hiszen Abreut még közvetlenül a szezon kezdete előtt elcseréltük a Texas Rangersbe, Jose Trevinhoért cserébe, ott viszont csak 8 inninget dobott le, nem kirakták a csapatból, a Kansas City Royalhoz került, ahol 4 inning jutott neki, onnan is távoznia kellett, így pedig mi visszahoztuk New Yorkba, és cserébe David McKay-t, egy cseredobót raktunk ki a keretből, így lett helye Abreunak, és McKay annó egy kis készpénzért került hozzánk a Tampa Bay Rays-ből, és ezt az utat visszafele is megjárta, visszakerült a Rays-hez némi cashért cserébe.
Ha már cashben intéztem.
Igen, és remélem, hogy...
Kevin cashnek.
Így remélem, hogy itt van nálunk Trevino, Abreu, meg még Cashmanik kerestek is ezen a McKay bizniszen.
Igen, az simán kinézem, amúgy, hogy több pénzé került vissza, mint amire elhoztuk meg.
McKay tök jó, nagyon fejlődött nálunk itt két hónap alatt.
Hát egy Matt Blake foglalkozott vele, srácok, azért respect the process.
Matt Blake szobrot kell állítani.
Hát, ha így folytatódik, akkor amúgy tényleg...
Tehát, hogy ezt így felkomolyan mondtam, de nagyobb rész volt valójában a komolyság benne.
Most elképesztő a faszi.
Igen.
Monument Parkba egy plecsönit neki.
Itt a És itt sok trade, meg ez a sok játékos mozgás után szerintetek lesz valami blockbuster trade idén is? Mert ugye most a következő adásban már elmondhatjuk, hogy egy hónap van vissza, kevesebb, mint egy hónap van vissza a deadline day-ig. Várható szerintetek? Mert mondjuk, ha most ránézel a csapatra, nyilván azt mondod, hogy minek. De hát Cashman azért ismerjük. Na.
Hát, Gellót meg kell távolítani.
Igen, én nem tudom, tehát hogyha ennyire jól megy továbbra is a csapat, akkor nem látnám értelmét, hogy megbontsuk az egységet, ha csak nem sikerül behúzni, nem tudom én, Sotót, vagy Trautot, vagy én nem tudom, Bagóért cserébe.
Mert azért tavaly is a Rizzót védett, nem láttuk ilyenni például.
Cashmannél sosem tudni egyébként, ja. Tehát simán benne van, hogy nem tudom, elcseréli Judge-ot Otanira meg Troutra szezon közben.
Hát én szerintem inkább ilyen úgymond kiegészítő embereket fog hozni. Szerintem a bullpenben biztos lesz új igazolás. Most nem tudom, hogy Britton vissza tud-e térni szezon végén, de azért szerintem a bullpenben fog érkezni. Meg szerintem valami outfielder, de ilyen negyedik számú outfielder kb.
Cserefutó?
Elképzelni. Hát, nagyjából.
Akit bedobunk egy, mindenkit lealáz.
Saját magát is. Igen, egyébként, tehát itt most, hogy Hicks is elkezdett egy kicsit mocorogni, és már tényleg egyébként Joey Gallo a bántóan fájó pontja ennek a csapatnak. Tehát én nagyon drukkolok neki továbbra is, mert tényleg egy szimpatikus figura, meg tényleg ez, hogy ő is az álmot éli azzal, hogy ilyen kis drukkerként játszhat a csapatban, de hát egyszerűen botrányos, amit csinál, szerencsétlen. No, mindegy.
Elhoztuk, hogy itt elromoljon.
Hát, ja. Nézzünk le a farmra. Nézzük, hogy hogyan állnak a kisligás csapataink. Túl sok köszönet továbbra sincs ebben egyébként. De most tényleg az eredményekkel továbbra sem foglalkozunk, hanem csak gyorsan végigszaladunk azon, hogy melyik csapatunk hogyan teljesít jelenleg. Ugye a legmagasabban rangsorolt kisligás csapatunk a AAA-s Scranton Wilkes-Barre Rail Riders. Jelenleg 30 győzelemmel és 42 vereséggel áll, amivel az International League keleti csoportjának a 8. helyén van, ami nem túl előkelő. Tehát itt előbb ugye beszéltünk arról, hogy milyen erősíteseket kaptak ugye Bowers és Owings személyében, hát rájuk fér. Meglátjuk, hogy mire lesz jó a két új jonca, vagy két új játékossal a csapat. Duplában viszont az egyetlen pozitívum, ami idén a kisligás csapatainkat illeti, a Somerset Patriots az első fél időben megnyerte a csoportját. Itt ugye két fél időre vannak osztva a szezonok, és aki megnyeri az első, illetve a második fél időt, az automatikusan rájátszásba kerül. Tehát a Somerset az 44-25-tel zárt az első fél időt, és a keleti csoport, a keleti liga Eastern League Northeast csoportjának az első helyezettje lett ezzel. Megszerezték a playoff helyet, tehát kvázi most már mindegy, hogy a második fél időben hogy fognak teljesíteni, nyilván egyéni szinten ez nem így van, és stílszerűen egyébként Anthony Volpe walk-off home run-nyá döntötte el azt, hogy ők lesznek az elsők, ugyanis az utolsó mérkőzésen itt az első fél idő lezárásaként Volpe ütött egy hazafutást, amivel nyert a csapat, és ezzel biztosították be az első félidő bajnoki címét. A második Hartford egyetlen egy meccsel maradt le, ők a Colorado Rockies-nak a kis csapata. És akkor vissza a középszerűségbe. HJ ligában a Hudson Valley Renegades az első félidő 34-32-vel zárta. Hát tényleg középszer. A South Atlantic Liga északi csoportjának a harmadik helyét így is egyébként, tehát arra így is jók voltak, de hát 9 meccses hátránnyal zártak az Aberdeen mögött, akik a Baltimore Orioles-nak a kis csapata, és ők meg is szerezték ugye ezzel a playoff helyet. Hudson Valley most a második fél időben bizonyíthatja majd a rátermettségét, illetve próbálhatja meg összeszedni magát. Eddig nem annyira jól csinálják, ugyanis eddig 3 meccsből 3 vereséget szereztek a második fél időben. Nem túl izmos kezdés. A Low-A ligában pedig a Tampa Tarpons, ugye Rachel Balkovetszel, az első fél időben a nagyon-nagyon rossz 27-39-es győzelemvereség mutatóval zárt, amivel a Florida State League nyugati csoportjának csontutolsó helyét tudták bebiztosítani maguknak. 15 meccses hátrányuk volt a Minnesota Twins kis csapata Fort Myers mögött, akik megnyerték a csoportot, és a második fél időben egyelőre a Tampa jobban megy, 2 győzelem és 1 vereség eddig 3 mérkőzésből a mérlegük, és hát a kis kedvencem a Staten Island Ferry Hawks, ugye a független Atlantic League-ben 17 győzelemmel és 41 vereséggel állnak jelenleg, csontutolsók, több mint 25 meccses hátrányban, de továbbra is hajrá! Hogyha Killer Bees lenne a nevük, és nem Ferry Hawks, akkor ez fordítva lenne, és 41-17-tel állnának első helyen. De ez csak az én véleményem, viszont kitartok mellette. Ez volt tehát az Élet a Farmon rovatunk. Nézzük meg, hogy az MLB szinten milyen hírekkel tudunk szolgálni nektek, csak néhány lényegesebb dolgot szemléztünk most ki. Szokás szerint.
Félix kirúgta George Girardit, bocsánat. Ezek után remek a folytatás. A helyét egyébként a bench coach Doc Thompson vette át.
Történt még egy edzőváltás. A Los Angeles Angels rúgta ki Joe Maddont, ez elég nagy meglepetés. És az ő helyét pedig régi barátunk podcastban is sokszor kicsért hármas coach Phil Nevin vette át. Úgyhogy ez egy vicces pont, itt podcast felvétel előtt nevettünk, hogy Phil Nevin meg Rob Thompson is itt bench coach, meg három coach volt a Yankeesnél is. Igen. És most főtői.
És egy ilyen volt, azt hiszem az MLB memes oldalon, Instagram oldalon volt egy ilyen, hogy ugye nem sokkal egymás után rúgták ki Girardit és Maddont, pár nap eltéréssel, és akkor kiraktak egy ilyet, hogy a Joe nevű menedzserek a ligában júniusban 2, és ja, júniusban 0. Jaj. Kedvenc ellenfelünk a Houston Astros 6 éves, 115 millió dolláros szerződést kötött az idén hatalmasat menő Jordan Alvarezzel, aki ellenünk a 4 meccsen egyébként annyira nem alkotott maradandót, nem? Egy home run-ja volt talán, ha jól emlékszem.
Igen.
Akkor ez a forma győzte meg őket erre a szerződésre?
Hát az egész szezonban azért eléggé meggyőző volt eddig a Jordan, de nagyon örülök, hogy most még ennyi ideig boldogítani fog minket majd, főleg a rájátszásokban valószínűleg.
És hát vissza a kirúgások mezejére, ugyanis Chicago Cubs kitette a keretéből a
Clint. Zseniális sztori, zseniális.
Úgyhogy nem fog most sem All-Star szezont futni, akit egyébként waiver listán sem húzott be senki, így újra AAA-ben találta magát, és kérjük, hogy innentől mindenki Jackson Frazier-nek hívja, de Clint Frazier-nek.
Imádtam, tehát ugye azt eddig is tudtuk, hogy nagy pofája van szerencsétlennek, és nem nagyon sikerül sajnos, amíg nálunk volt, én szintén drukkoltam neki, hogy sikerüljön ugye alátámasztani a teljesítményével a nagy száját, sajnos soha nem sikerült, és ugye most is a Cubsnál, amikor pont a Cubs jött hozzánk vendégeskedni a Bronxba, akkor nyilatkozott Frazier, hogy mennyire örül, hogy végre olyan helyen van, ahol nincs előírva neki, hogy legyen a haja, meg a szakálla lehet, meg hogy hú, hogy ott a Yankeesben ott én teljesen bekorlátozva érezte magát, stb. És mielőtt még elutazott volna a csapat New Yorkba, azelőtt kirakta őt a Chicago Cubs a keretből.
Erre nem az a válasz, hogy akkor behúzom fülön farkamat, hanem mostantól Jackson Frazier.
Igen, és itt egy tweet meg kijött, hogy és hogyha most a Josh Donaldson Clintnek hívná őt, vagy Jacksonnak, akkor abból megint balhé lenne?
Egyébként nagyon durva, hogy a mekkora bász lett, nem? Tehát, hogy így szurkoltunk neki, azért követtük a AAA-ben, követtük a minor ligában, szurkoltunk neki, vártuk, hogy följöjjön, vártuk, hogy igenis oda tegye magát, és bebizonyítsa azt, hogy tényleg akkora név, és kilukadt a lufit.
Nekem erről a Frazier sztoriról az jelenet ugrik be, How I Met Your Mother-ből, amikor Ted első táncot jár, hogy ne utazzon erről, és akkor bárni ott ül, hogy igen, ez még vicces, és most már ez nagyon szomorú.
Így van.
És kb. Így állok hozzá ehhez, hogy egy darabig bírtam, és most már ez már tényleg
ez a Jackson, de nem úgy nekem kimaradt, hogy a Jacksonnak átneveztette magát.
Az a középső neve. Clint Jackson Frazier, és akkor most elhatározta, hogy mostantól ő a Jackson-t fogja használni. Nekem így full ilyen J.R. Murphy vibe-on van egyébként ezzel kapcsolatban, hogy akkor én mostantól John Ryan Murphy vagyok, mert az komolyabban hangzik.
Egyébként most már baseball reference-en is Jackson Frazier-ként van számon tartva.
Na, hát ennyi.
És triplői van a moment, amúgy.
Maradt a Cubs-nál. Iowa Cubs.
Iowa.
Mentek is erről is a mémek egyébként, hogy mennyire örülök, hogy a Cubs-nál elismernek, és akkor így ott volt az Iowa Cubs-nak a logója, hogy igen, a Cubs-nál.
Na, mindegy, 2023-as volt a tárom, ott lesz.
Na, a csükülében.
A biztos, nem
nem? Hát, Clint Frazierről jó mindig beszélgetni. Na de van még egy hírünk, ami igazából két veterán MLB játékossal kapcsolatos. Ugye korábban említettük, meg kár örventünk, hogy kedvenc szakállas cimboránkat, Dallas Keuchelt kihajította a White Sox, és egyből az Arizona Diamondbacks-nél kötött ki először kisligás szerződéssel, de aztán már felhívták az MLB-be, és tegnap kezdett is a Diamondbacks-nél a dombon. Szokásos feladat pár ránt. Végül nyert a Diamondbacks, és akit nem akartam kihagyni ebből a műsorból, az a Milwaukee Brewers outfieldere, Lorenzo Cain, akit a Brewers megköszönte szépen eddigi érdemeit, és kitette a keretből, rendkívül gyenge szezonja van Cainnek. Szabad ügynökké vált, de elmondása szerint nem nagyon fog sietni, hogy új csapatot találjon, kicsit pihenni fog a családjával lenni. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy Kane-nek ennyi volt az MLB pályafutása. Én egyébként nagyon csíptem már a Royalsban is, Lorenzo Cain, de hát tényleg most már annyira gyenge statisztikákat hozott, hogy...
Egy kicsit én itt ilyen fordító pszichológiát érzek, tehát hogy egyrészt ez, hogy ő nem fog sietni, hogy új csapatot találjon, ezzel szerintem egy kicsit próbálja így noszogatni a GM-eket, hogy ő azért most, tehát ő menne szívesen, viszont szerintem meg pont fordítva kell ezt érteni egyébként, hogy nem nagyon fognak a csapatok sietni, hogy valaki leigazolja őt.
Lehet, de amúgy egy elég szép gesztus volt a Brewers-től, hogy megvárták azt a napot, hogy meglegyen neki a 10 év szolgálati idő, amivel mindenféle ilyen juttatást, meg nem tudom már ilyen healthcare, meg mindenféle ilyet bebiztosított. Uh-huh. És akkor az nap, vagy hát a másnap rakták ki. Tehát...
2 órával előtte. Lorenzo, gyere be az irodába, beszélnünk kell. Mester, 6. inningben vagyunk.
Nem baj, 8-an leszünk egy darabig.
Kiállunk 2 outfielderre, semmi gond.
Úgyhogy nekem egy nem nagyon beszéltünk róla soha, de egy kicsit ilyen kedvencem volt Kane, csíptem, úgyhogy...
Matt Kane.
Matt Kane-t is csíptem, de Lorenzo...
Von Matterhorn.
Von Matterhorn, ja.
Mi az ez? How I Met Your Mother nap van, vagy mi a picsa, nekem nem szóltatok.
Így utólag is a How I Met Your Mother-nek ajánljuk ezt az adást.
Ja.
Egyébként ma kezdtem el újra nézni. Na, de lépjünk tovább.
Nézzük a heti témánkat, ugyanis ezzel is készültünk nektek, illetve jobban mondva B-készült nektek teljes mértékben az ő, tehát neki köszönhetjük ezt a mai gyűjtést. Egy kis Yankees Pirates cseretörténelem lesz most a témánk, ezt fogjuk egy kicsit boncolgatni. Ugyanis hát ugye Clay Holmes, illetve Jameson Taillon remeklésén felbuzdulva arra gondoltunk, hogy ismét kicsit fellapozzuk a történelem könyveket, és megnézzük a két csapat közötti érdekesebb játékos mozgásokat, pláne úgy, hogy a közelmúltban egész sokszor akadt össze a két együttes GM-je egy-egy üzlet erejéig. Michael Kay éppen egyébként ugye pont ez a Clay Holmes Jameson Taillon cserék miatt mondta, hogyha Pittsburghben látják, hogy Brian Cashman telefonál, akkor már inkább kinyomják, vagy nem veszik föl. Annyira lerabolta őket az utóbbi időben, hogy tényleg már így nem akarnak szerintem hallani sem róla. És hogyha nagyon akarnánk, akkor megint több mint 100 évet felölelhetnénk, hiszen Pittsburghben már 1881-ben megalakult az Allegheny? Ez hogy ejtik?
Egészségedre.
Allegheny. Névre hallgató baseball csapat. Majd 1887-ben csatlakoztak a National League-hez, a Pirates nevet pedig végül 1891-ben vették fel.
Igen, és ilyen kicsit pár évre rá alakult meg, viszont a két csapat között eleinte sosem volt játékos mozgás, de az első ilyen eseményre 1915 márciusában került sor, akkor a Yankees megvásárolta a dobójátékos Dezzy Vance szerződését, és hát ugye ezzel együtt a játékost is. És Dezzy Vance egy fontos alakja az MLB-nek, 1955-ben beválasztották a Hall of Fame-be, de nem a Yankees-nél mutatott teljesítménye miatt. Nálunk mindössze 10 meccset játszott, és csak 30 innéget dobott le. A karrierje nagy részét a Brooklyn Dodgers-nél húzta le, de ő volt az első, aki csapatot cserélt a Pirates-ból a Yankees-be került. És ezt követően is leginkább csak pénzért elcserélt játékosok mozogtak a két együttes között, azok sem nagy számban, úgyhogy ezeket így nem nagyon említjük meg. Viszont az első igazi játékosért baseball cserére csak 1946-ban került sor. Az érintett dobók nagy karriert nem futottak be, de mégiscsak muszáj volt megemlíteni őket. A cseréből egyébként a kalózok jöttek ki jobban, Tiny Bonham 3 szezont lehúzott náluk, viszont ha a neveket nézzük, akkor mi nyertük a cserét, mert hozzánk Cookie Cucurella jó került, viszont ő sajnos csak a kisligákig jutott el a Yankees-ben, és ez az üzlet nem is hozta meg a csapatvezetők vállalkozó kedvét, volt egy-két játékos, aki megint pénzért cserélt csapatot, de ezeken kívül nagyon ritka volt ez a játékosért mozgás a Yankees Pirates között, és egészen 1965-ig kellett várni a következő cserére. Ez egy jó 20 évet.
Igen, megszületett DS. Mi? Ezek az 60-as és 70-es évek, és közte a Pirates történelmének egyik legrosszabb cseréje. Ez itt a kérdés. Bár nem kérdően tettem fel ezt most, na mindegy, engedjük el. 1965-ben Pete Mikkelsen ment Pittsburghbe, Bob Friendért cserébe, igazán baráti egy üzletet kötöttek, de ne érezzük rosszul magunkat, ha nem ismerős egyikük neve sem, pedig ketten együtt 25 szezont húztak le az MLB-ben. Friend Yankees karrierje mindössze 12 mérkőzésig tartott egyébként, viszont ezután megjött az étvágy, 5 évvel később egy 7 játékost, még ismétlen még egyszer, 7 játékost érintő üzletet kötöttek meg a GM-ek, viszont ezekből csak egy jutott el az MLB-ig, a catcher Charlie Sands játszott 29 mérkőzést a kalózoknál, legalább a kapcsolat kiépült a felek között, és egy szintén túl sok port nem kavaró 1973-as tréd után 1975-ben végre mi álltunk a bizonyos testrész jobbik oldalán. 1975. november 11-én a Yankees Pittsburghbe cserélte a dobó Doc Medichet, a szintén dobó Doc Ellis és Ken Brettért cserébe, valamint a kettes védő Willie Randolphért cserébe, Medic majd hogy nem el is rászak számít a Pittsburghben, és 26 életévével még karrierje legjobb éveinek nézett elébe, ám végül mindössze egy gyenge szezon töltött az acélvárosban, majd elcserélték Oaklandbe. Hát Willie Randolphról azt hiszem sokat hallottuk már egyébként. Mindjárt. Yankees oldalról viszont teli találat volt az üzlet, Ken Brett nem sok sót evett meg Bronxban, mindössze 2 mérkőzésen lépett pályára, és bár Doc Ellis, ezt most segítsetek, mert pont kiúszta nekem pirossal.
Ő az, aki beelesdézve dobott no-hittert.
Ja, legjobb. Doc Ellis. Nem véletlen, nem tudtam elolvasni.
És beelesdéztél.
A lilába látod. Egy kiváló szezon után 17-8, 3,19-es ERA, hamar másik csapatba találta magát. Willie Randolph viszont igazi csapatlegenda lett, 13 szezont húzott le a Yankeesnél, a két bajnoki címet szerzett, 86-ban és 88, illetve 86 és 88 között, Ron Guidry-vel csapatkapitányok is voltak, 75-ben egyébként 30 mérkőzésen pályára lépett a Pirates-ben, de úgy ítélték meg, hogy Renis Stenet hosszú távon blokkolni fogja. Kettesen így elcserélték. Köszönjük szépen. A sors fintora, hogy Stenet 1977-es sérülése után már sosem tudott a régi lenni. Mondjuk a Pirates 79-ben megnyerte a World Series-t, így azzal biztosan vigasztalódhatnak.
Nem tudom, hogy itt Cashmannek valami rokona ütötte nyilván ezt a cserét, vagy...
Az öreg Cashman.
Ja.
És hát Randolph Share után 7 évvel összehozott üzletből kalózok jöttek ki jobban. Lee Mazzilli 3,5 évet húzott le náluk.
Kalózok jönni.
És az érte kapott 4 kisligás játékos egyike sem jutott el a Bronxig. Aztán 1984-ben újra megegyeztek egymással a csapatok. Ekkor került Jay Buhner New Yorkba, ami akár ismét egy igen egyoldalú rablásként vonulhatott volna be a történelemkönyvekbe, csak hát 2 szezon után Seattle-be seréltük Buhnert, Ken Phelpsért és egy vödör labdáért.
Ken Phelps!
Mint ahogy azt ugye a Seinfeldből tudhatjuk. Buhner aztán a Marinersben a 90-es évek közepének egyik legrettegettebb ütőjátékosává vált, és ez biztosan elöntötte a pittsburghi szurkolókat jó leső kár örömmel. 1987-ben aztán újabb cserét nyertek meg. Doug Drabek 6 szezon alatt 92 meccset nyert meg a Pirates mezében, plusz egy Cy Young Awardot is összeszedett. Majd 1989-ben érkezett Don Slott, ő 6 idényt húzott le szintén náluk, és több mint 300-zal ütött. Az értük cserébe kapott játékosok viszont nem sokat tettek hozzá ilyen kis sikereihez az ezekben az években.
Ez a 80-as évek, tényleg ma. Legszebb évtized olyan kis történelmében, de meg kérlek a blogra, Jenkik házára a Jay Buhner-es Seinfeld jelenetet tedd be, az az egyik kedvencem a Seinfeldből, amikor Steinbrenner közdi a Costanza családdal, hogy George meghalt. A George apja meg ennyit tud mondani neki, hogy miért kellett elcserélni Jay Buhnert?
Igen.
Viszont ugye, ahogy a pályán is fordult a kocka Yankeesnél, hogy egyre sikeresebb lett a csapata, csapatvezetők is egyre jobb trédeket kötöttek meg. 1996-ban egy igen kicsi, de azt annál fontosabb üzletre került sor. Yankees évközben megszerezte Charlie Hayes-t, Charlie Hayes, aki az utolsó autót csinálta meg a 96-os World Series-ben. Az új évezred küszöbén pedig 2 fontos kiegészítő embert húztunk be a Pirates-tól, 2000-ben Luis Soho, 2001-ben pedig Enrique Wilson érkezett a Yankees-hez, és utóbbért cserébe egyébként a balkezes dobó Damaso Martét küldtük a Pittsburghbe, az ő neve pedig nem sokára elő fog kerülni. És érdekesség Enrique Wilson kapcsán az, hogy egyébként aki emlékszik a World Series-eket feldolgozó sorozatban, már említettük az ő nevét. A 7 meccsesen nyúlt 2001-es World Series miatt maradt le egy lezuhant American Airlines járatról. Uh-huh. És emellett még arról híres Enrique Wilson, hogy valami megmagyarázhatatlan ok miatt mindig inasba tudta tenni Pedro Martinez-t. 35 ütéshez állásból 364-es ütőátlagot érte Pedro ellen. Az szerintem ilyen világrablista vezető, nem hiszem, hogy többiek összesen tudtak ennyit Pedro ellen. Úgyhogy ez egy nagy fogás volt.
Pörögtek tovább a 2000-es évek. Hogy? Mi? Vagy mi?
Ja, nem, csak ennyit akartam, hogy nagy fogás volt ez a Cashmanéktől. 2000 környékén már Cashman volt, úgyhogy...
Szóval hát pörögtek tovább a 2000-es évek, és felpörgött vele együtt a biznisz is, ugyanis 2006-ig kellett várni a következő cseréjére. Craig Wilson jött, Sean Chacon ment a Pirates-be, majd 2008-ban visszaszerezték Demezo Martét, plusz érkezett Xavier Nady, és Marte pedig nagyon fontos szerepet játszott a 2009-es bajnoki címben, pedig az alapszakasz 9.45-es ERA-jel zárta, de a playoffban egyszerűen üthetetlen volt.
Na ez egyébként, bocs, hogy közül, csak ez nekem nem volt meg, hogy az alapszakaszban ennyire szar volt Marte.
Igen, ott az is csoda volt, hogy bekerült a playoff rosterre.
Igen, és ezen a playoffban meg nem is ütöttek róla, pont talán egy pontot ütöttek róla az egész playoffban.
Nagyon, azt tudom, hogy a döntőben ott nem tudtak róla.
Ja.
tartogatta a jó formát. Na, hát most.
És azt mondja, hogy megláttam, hogy 9.45, mondom, Jesus Christ.
Szóval a play-offban üthetetlen volt már, te a két játékos cserébe ígéretes prospekteket adtunk, José Tabata, kedvenc nevem, Ross Oblendorf, Daniel McCutcheon, ide majd visszatérek be, Jeff Carstens, de egyikükben sem lett semmi különös, bár Tabata egyszer tönkre vágta Scherzer perfect game-jét, amikor kisebb belehajott a dobásba, hogy hit by pitch legyen a 9. inningben, jártunk két outnál ekkor. McCutcheonnek van valami közel a McCutcheon? Azban nem láttam képeket.
Is, ő egy fehér dobó srác volt.
Akkor nem.
Szerintem testvérek valószínűleg, ha már egy Matthew Madder, akkor testvérek. A fekete bőrű Andrew McCutcheon-nel.
2009-ben a Pirates-ben érkezett Eric Hinsky, aki nem volt oszlopos tagja a csapatnak, de jelenléte mindenhol jó omen volt. 2007 Red Sox, 2008 Rays, 2009 Yankees, és 2016 Cubs, majd 2012 februárjában Pittsburghbe kukáztuk AJ Burnett-et, de az értekapott Diego Moreno és Ex-Sicardo Cajones, imádlak B, hogy ilyen neveket sózol rá, csak nevükben voltak nagy királyok, a Bronxban nem jutottak el, Burnett 4-3 egész okés szezont hozott le Pittsburghben, de a Yankeesből mennie kellett. Nem nagyon ment már neki a játék New Yorkban sem.
Hát igen, ott AJ Burnettnek muszáj volt. 5 feletti érája volt már az utolsó szezonjában, ha jól emlékszem.
Én ezt kezdetben nagyon szerettem egyébként. Kis kedvencem volt, de hát igen, igen, a végére nagyon leó volt szegény.
2012 nyarán aztán volt még egy kisebb csereüzlet a két együttes között. Casey McGahee érkezett Chatko azért cserébe. Majd egy évvel később végre megszabadultunk a catcher Chris Stewarttól, egy később megnevezendő játékosért cserébe. Ja, hát Chris Stewartot, aki már nem olyan régóta követi a Yankees-t, az is ugye emlékezhet rá, hogy olyan fantasztikus emlékeket köszönhetünk neki, mint két strike után elindulunk lefelé, mert hogy azt hiszük, hogy strike out, és a bíró valóban be is mondja, hogy jó, akkor out, meg hasonlók. Gary Sanchez előtti catcher keringőnek szerintem a legalja volt Chris Stewart megjelenése konkrétan.
Itt kaptunk cserébe, azt ugye tudod? Mert én
nem
tudom fogalmazni.
Szerintem az, így el lett, az is el lett felejtve. Megkacsent lehet, hogy azért utólag átküldték meg levezetni. És 2014-ben a cseredobó Justin Wilson jött Francisco Cervelliért, ami kivételes módon egész jól sült el mind a két oldal részéről, és Cervelli nagyon jól játszott a Pittsburghben. Nekem egyébként egy nagy szívfájdalom volt, hogy őt elengedtük, míg mi egy szezon után tovább cseréltük Wilson Detroitba, akiért Louis Sessa és Chad Green jött cserébe. Aztán 2016-os nagy nyári kiárusításunkról a Pirates sem maradt le. Ivan Nova, ugye Supernova hozzájuk került. A balkezes dobó Steven Tarpley és a külső védő Tito Polo érkezett hozzánk. Aztán... Igen, szeretem tőle, hogy ez hasonló lesz. És 2018-ban is nyílbe ütöttünk egy egész jó kis cserét. Ugye az infielder Adeini Hecevarria érkezett némi készpénzért. Ő volt az a védőspecialista, ugye, aki kapásból az első meccsén csinált 3 base-en egy ilyen iszonyatosan durva cirkusz elkapást.
Igen.
Jól emlékszem.
És nekem ez volt a momentuma.
Igen, és nekem így elfelejtődött, hogy Hecevarria játszott nálunk, de állandóan így benne volt az én összefoglalókban.
Igen,
nagyon jó védő volt. Ja.
Igen. És aztán 2021 igazán sikeres évként íródhat be a Yankees történelmébe, ugyanis januárban megszereztük Jameson Taillon-t 4 játékosért cserébe. Roansi Contreras, Kanan Smith Jigba. Gondolom az N az néma. Miguel Jahure és Michael Escotto mentek Pittsburghbe. Majd júliusban érkezett Clay Holmes, akiért Hoy June Parkot és Diego Castillo-t adtuk. Ugye akkoriban emlékszem, hogy tavaly ezt nem annyira támogattuk ezt a cserét itt a podcastben, mert Park ugye nagyon nagy szezont ment a minor league-ben, mert Castillo is jó volt.
Csak a Pirates-ba katasztrófa. Park nem olyan alapember, de Castillo-t így nézegettem, és 1.92-vel üt.
Gallo helyett visszahozhatjuk.
Igen. Viszont Contreras az eddig jónak tűnik, 7 start, 2.76-os ERA, szóval jó, elég jó névnek számított prospect szinten, úgyhogy lehet, hogy vele jól jár majd a Pirates.
Igen, és Jajure, vagy Jajure, már nem emlékszem, hogy hogy ejtették.
Jajure. Még nem?
Nem, tényleg nem emlékszem. De ő bemutatkozott a Yankees-ben is, ugye jól emlékszem.
Igen, ő volt, aki a 98-as.
Peckó Messáma, igen, a Messámmal volt valami, hogy ő volt az első, aki olyan mezben játszott a Yankees-ben.
Akkor a 90-ig az majd neki ajánljuk.
Jut eszembe az ilyen nevek kimondása, nektek nem bántott nagyon a fületeket a J.J. Matijevic.
Hát én Matijevic nekem.
Matijevic, igen, csak ugye angolul Matijeviknek mondtam.
Én átsiklottam fölötte, úri módon nem voltam hajlandó. De hát az is, érted, megüti az ember a második homerunját a szezonban, mert belekalimpál egy dobásba, és akkor ilyen giga betflippel megy végig, gyűlölöm az Astros, bazd meg. Gyűlölöm. Tehát igen, tehát 2021 az megszereztük Taillont és Holmes-t, akik azóta eléggé bebiztosították magukat a Yankees-ben.
Igen, és hoztunk még egy-két érdekességet így a két csapat környékéről. Például az egyik legjobb fun fact szerintem, hogy 2008-ban mi draftoltuk Gerrit Cole-t az első kör 28. helyén, de akkor ő az egyetemet választotta, a UCLA-re ment. Aztán 2011-ben 1-1-es választott lett, és természetesen a Pirates vitte el. 2017-ben aztán majdnem megszereztük Colt. Cashman akkor nem volt hajlandó lemondani Gleyber Torresről. Jette Clint, illetve bocsánat, Jackson Frazier-t ajánlotta fel. Viszont Frazier mellett Miguel Andujar is kellett volna a kalózóknak. Ilyen kéz viszont így már nem ment bele az üzletbe állítólag. És még így a hírekben az is szerepelt, hogy Frazier, Andujar mellett Justus Sheffield, és Esteban Floreális is betelett volna a cserében. Hát így utólag már kár, hogy nem lépték meg.
Igen.
De akkor ugye...
Ennek a csereüzletnek most már így utólag belegondolva Floreál lett volna a legfájóbb pontja.
Hát igen. És aztán végül a Pirates akkor Houstonba küldte Gerrit Cole-t, illetve nem 2017-ben, hanem azt hiszem egy évvel később. De hát a lényeg, hogy Cole most nálunk dobál. Aztán egy kisebb név, aki 2010-es évek eleje környékén azért nagyobb névnek számított, de Neil Walker, ő a kettes védője volt nagyon hosszú ideig a Pirates-nak, egészen 7 éven keresztül. Igen, ennek a McCutcheon, Starling, Marte féle csapatnak volt a állandó kettese, és 2018-ban egy évre szerződtettük, akkor szabad ügynök volt Walker, hát nem volt egy nagy karrierje nálunk, és ha már Mike említetted a csere határidőt, egy-két pletyka már olvasható, az újságírók szerint egészen beleillene az idei Yankees-be a Pirates centerfielderje Brian Reynolds és a closer David Bednar.
Ki az a Bednar? Hogy... Nem, de tényleg annyira nem követem a Pirates-ot. A Reynolds nyilván mond valamit, de...
Egyébként egész jó bullpenjük van, vagy a bullpennek a vége a Pirates-nál, egy Bednar egyébként elég jó kis closer, mert ugye sok esélye nincsen a Pirates-nál, nem túl sok győzelmük nincsen, de tényleg egy ilyen elég biztos kezdő closer, már nem is első éve, de hát szerintem annyian rámennek majd, hogy biztos, hogy valaki más fogja elvinni.
3 év múlva Cruise-t behozzuk majd. Bagóért.
Ráadva ja, a Capuainót.
Úgyhogy ennyi, ennyivel készültünk, egy kis Pirates Yankees történelem. Szerintem a nagyobb győzelmeket mi arattuk így cserékbe.
Hát összességében mindenképpen. És akkor nézzük meg gyorsan még zárásként, hogy hogy álltok a fantasy bajnokságban.
Ut ne nyisd ki, légy szíves.
B, hogy állsz a fantasy bajnokságban?
Jól, nagyon nyertem a héten. Beindult az ütősor, jók voltak a dobók, úgyhogy 8-0-2-re nyertem, és kicsit nice. Egy pár meccsen megléptem. A harmadik helyen állok a csoportban, hogy az első 4 jut le, és azt mondja, hogy 1-2-3-4-en pályázunk az utolsó két helyre, playoff helyre a csoportban, plusz Mike az élő távolságban kapja a fonalat.
Azt keresem kicsit, egy óta.
Kicsit sikerült most így meglépnem, de hát nagyon karcsú még az előny így Robiék előtt, úgyhogy még itt kiki meccsek lesznek.
Az a helyzet, hogy erős ligában vagyunk, én meg ehhez még egy kicsit gyenge vagyok, még mindig. Lehet, hogy jövőre egy év szünet jön amúgy. Én küzdök továbbra is, tehát ami minden évben, tehát én ezt aláírom, hogy nálam kicsit kompetensebb emberek vannak ebben a ligában. Elcsípem, amit el tudok, de hát a showház teteje, azt tartom továbbra is, mint minden évben. Úgyhogy igazából röviden tömören ennyi, az eredményeimről is szerintem sokat elmond. Jelenleg Tiszaújvárossal küzdök, úgyhogy a dél meg az észak összecsap, vagy észak-kelet összecsap. Hát igen.
Tört Tiszaút.
És hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, ennyik voltunk erre a hétre. Mike, hol vagyunk hallhatóak?
Ott, de ott nagyon. Hallgassatok minket Spotify-on, Google Podcast-en, Apple Podcast-en és az összes nagy streaming szolgáltatón, valamint olvasgassátok a srácok blogjait, a Yankeek házát, illetve a strikeout.blog.hu-t. Yankeek háza ugye az blogspot, olvasgassátok a New York Yankees Hungary Facebook oldalát, valamint menjetek Discordra és csevegjetek meccsek alatt. Mindig van valaki ott. Úgyhogy ezek nagyjából az elérhetőségeink. YouTube-on fenn van még egy-két régi rész, azokat is nyugodtan. Hogyha minden jól adódik össze, akkor össze kicsit aktívabb lesz a YouTube is. Azt mondom, még a jövő zenéje, nem akarom elkiabálni, és ezzel egy időben remélhetőleg a blogom is újraindul. Meglátjuk, mit hoz majd a jövő. Úgyhogy köszönjük, hogy minket hallgattatok ma is, és hogy hétről hétre ezt teszitek.
Köszönjük szépen a figyelmet, és hajrá, Yankees!
Sziasztok!
Hajrá, Yankees!